A mikrofon az hol fog hallatszani. Na, azt mondta annak idején, mert én szoktam néha figyelni arra, amit mond. Ezt ki lehet innen venni?
Persze,
nem. Mert ő azt mondta, hogy le kell ülni a fiatalokkal, hogy egy színben legyünk, és úgy mondjuk le a történetet. Jól emlékszem, András bácsi. Amikor én ilyen idős voltam, mint ti, akkor, hát majd tanulni fogjátok, azt hiszem, hogy most még nem hallottatok róla, akkor egy más világban éltünk, úgy hívták, hogy szocializmus vagy kommunizmus, majd tanultok róla az iskolában biztos valamit, minden rosszat. És akkor nem engedték, ugye az ateistákat neveltek, hogy egyházakat nem szívesen vették a vallásos embereket, amit lehetett, azt megváltoztatták, vagy betiltották. Minden esetre azt is megtették, hogy amit úgy, hogy a cserkészet, ami régebben is volt, meg megint van, ahelyett csináltak egy ilyen ifjúsági mozgalmat, ahol lekopírozták a cserkészetet, és úgy hívtak bennünket, hogy úttörők vagyunk. Kaptunk egy szép piros nyakkendőt, ugyanúgy voltak ilyen őrsök, akik megalakultak, volt őrsvezető, aki bennünket vezetett, voltunk kirándulni, és akkor voltak ugyanígy pontjai, mint a cserkészeknek, és az egyik pont az úgy szólt, hogy az úttörő, ahol tud, segít. És akkor felvetette az őrsvezetőnk, hogy hát akkor ezt valamit elvel csinálnunk kellene, hát hogy hol segítsünk. És akkor nekem eszembe jutott, hogy egy két házal arrébb, ahol mi laktunk, van egy Erzsi néni nevű asszony, aki viszonylag már idős volt, egy ilyen úgynevezett parasztházban, ilyen földes, akkor még nem is volt leburkolva a konyhája. Egyedül volt, az udvara nagyon gyomos volt, volt egy tyúkol, elég gondozatlan. Hát, hogy mi lenne, ha elmennénk egy délután, és rendbe szednénk neki a házát. Szóval ez volt a... Azt mondták a többiek, hogy jól menjünk. Voltunk, azt hiszem, 8 fiú volt körülbelül, mert a lányos volt, ugye az osztályban a lányok azok lányoshoz tartoztak, a fiúk a vihőshöz. Szóval elindultunk az iskolából, hát egy olyan 10 perc séta volt, amíg odaértünk, és közben egyiknek eszébe jutott, hogy hát, hogy ő nem is olyan ruhát vett fel, ami ilyen takarításra való, hát hazamegy, hogy kicseréli. Amikor odaértünk, meglátták, hogy miről van szó, azt mondta a másik, hogy hát akkor ő hozna inkább még egy söprűt, mert hogy ez így kevés lesz, meg nem tudjuk rendesen tésztítani. Amikor elkezdtünk takarítani, akkor a harmadiknak jutott eszébe, hogy hát ide kellene valamilyen takarítószer, még hogy elmegy és hoz. Csak ezek mindig elfelejtettek visszajönni, az volt a gond. Aztán voltak még ürügyek, aztán mire oda jutottunk, hogy a tyúkolat kellett kitakarítani, ami hát nem egy gusztusos dolog, akkor abban csak hárman maradtunk. A többiek azért valamilyen ürüggyel elmentek valamiért, és elfelejtettek visszajönni. De mi akkor ott azt becsülettel megcsináltuk, aztán a Jénén aranyos volt, és amit tehetett, értünk, kaptunk egy-egy szép piros almát ajándékul tőle, és megköszönte, hogy ilyenek voltunk. Most az a kérdésem, hogy mi a véleményetek azokról, akik ígérték és nem jöttek el, és kik voltak azok, akik ott maradtak és kitartottak, és végig csinálták a munkát. Nem, a gyerekeket hogy hívnád, azokat, akik ellógtak a munkából, vagy meggondolták magukat, vagy nem csinálták meg, és mik voltak azok, akik végig csinálták akkor is, hogyha nehézségek voltak. Jó, akkor segítek, jó, és ez már akkor elmondom a igazszolgálatnak a címét is. András bácsi úgy köszöntötte reggel a gyülekezetet, hogy üdvözlöm a maradék maradékát. Ott is volt 3 maradék, akik a kitűzött célig végig ott maradtak, akármilyen nehézségek voltak, megtették, vagy hát ha nem is volt nehézség, de problémás. Hát nyilván hát tudjátok képzelni, ez nem egy csillogó, villogó, valamit kellett rendbe rakni, hanem ők voltak a maradék, akik a kitűzött célig ott maradtak, és együtt voltunk, és megcsináltuk azt, amiért mentünk, és amit vállaltunk. Szóval majd arról szól az igazszolgálat, hogy erről az este beszéltünk, hogyha figyeltek, hogy Isten népének is van maradéka. Azok, akik a nehézség miatt nem maradnak el, akik nem fordulnak el, akik nem mentik ki magukat, hanem akik végig hűségesek. Tehát ha vannak ilyen kitűzött céljaink, akkor mi azok között legyünk, aki ha bármi is történik, akkor végezzük el azt a munkát, amit elhatároztunk, és csináljuk együtt. Ez így jó? Jó, köszönöm szépen. De nem véletlenül említettem Andrásnak a vezetőjét. Ez a hónapok óta motoszkál már a fejemben, hogy gyülekezetről gyülekezetre, ha megyek, meg ha a saját gyülekezetemben is, hogy végignézem. Nagyon sok olyan testvérünk van, akik már nem emlékeznek, vagy nem tudják, hogy mik is voltak azok, amiket mi régen tanultunk, amik az adventi közösségnek fontos elvei voltak. Nagyon kivételek vagytok, de most másokról beszélek, és akkor gondoltam azt végig, hogy mit is jelent a maradék? Tudjuk-e azt? Tehát ha már megkérdezzük a gyülekezetnek a tagjait, tudja-e mindenki azt, hogy mit jelent azt, hogy a maradék? Vagy mit jelent az, ha azt mondjuk sokszor, vagy régebben többször elhangzott, hogy az adventi név a maradék? Hogy ez mit jelent? Úgyhogy a mai délután azzal készültem, hogy előkerestem az ebben kapcsolatos jegyzeteket, anyagokat, meg a Szentírásból nyilván, amit az ige írt, az Ellen White-nak a gondolatait, és ebből szeretném itt veletek közösen összefoglalni azt, amit a maradékról leír a Biblia, amit tudnunk kell, ami a jellemzője, és hogyha mi a maradéknak a része vagyunk, mert azok vagyunk, akkor mi az, ami milyen felelősséget ró ez ránk, és mi az, amit tennünk kell. Az alapigények Máté evangélium a 28. fejezet. Köszönöm, 4. fejezet, bocsánat, 14. verse. Máté 24:14. Szerintem olvasás nélkül is tudjátok, hogy szoktuk mondani, kívülről tudjátok. És Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Ugye ezt ismerjük, ezt az igét. Tehát Jézus szavai ezt azt szögvezik le itt világosan, hogy az ő visszatérése abban az időszakban következik majd be, vagy az ő visszatérését az előzi meg, hogy a róla szóló igazság, az Isten országáról szóló evangélium eljutott a Föld minden lakójához. Mindenki tudomást szerez róla, mindenki dönteni tud, mindenki hall róla. Most ha ezt így végig gondoljuk, akkor eszünkbe jut egy másik ige szolgálat is. Ezt még hagyd tegyem hozzá, hogy miközben a maradék gondolatával így foglalkoztam, akkor jutott el hozzám a Ted Wilson testvérnek a videója, amit gondolom sokan végignéztetek, és hát ott is gyakorlatilag az adventizmusnak az alapjainak a megvalósításáról, felfrissítéséről van abban is szó. Tehát ez, amit itt Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében olvasunk, arról egy másik ige hely jut eszünkbe általában, ez a Jelenések könyve 14. fejezet 6. verse, ugye? Ott is arról van szó, hogy az evangélium hirdetésről van szó, ott is Jézus megelőző időről van szó, hogy abban az időben hangzik el, és nagyon összecseng azzal, amit Jézus ott elmondott annak idején. Tehát nagyon erős hangsúly van mind a két helyen azon, hogy ez az üzenet, ez mindenkire vonatkozik, vagy mindenkinek szól. A Föld minden egyes lakójának, a legkisebb, vagy ágazatoknak, nyelvcsoportoknak szól az üzenet. Tehát abban az időben, amiről Jézus Krisztus eljön. Ezt azt is jelzi, amit ott a hármas angyal üzenetnél láthatunk, hogy a Jániások könyve 14. fejezetnek a 12. versével ér véget a hármas angyali üzenet, és ha a következő verseket olvassuk, akkor mi következik utána? Nem. Igen, 14. vers például, és láttál, mi mély alá egy fehér felhő, és a felhőnőre valaki hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona és kezében az éles salló, és utána le van írva, hogy mit csinál a sallóval. Tehát ez Jézus eljövetele előtti időszaknak az üzenete, tehát nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz az üzenet, és az, hogy mi fog utána következni. Azt is látnunk kell, hogy ezeknek az igéknek kettős értelme is van, tehát két dologra is vonatkozik. Egyrészt utal arra, hogy az evangélium hirdetése Krisztus eljövetel előtt minden néphez eljut. Amit most nagyon nehéz elképzelnünk. Egyre több gyermek születik, a lakosság, ugye a európai lakosság, a keresztény lakosság az inkább csökken, nagyobb lett gyakorlatilag a világ. Nyilván vannak lehetőségeink is, amik elősegítik ezt az evangélium hirdetést. De van egy érdekes dolog, amit a Kolossi levélnek az első fejezetében olvashatunk, az 5., 6. és a 23. vers, és csak egy-egy gondolatot emelek ki ezekből a igeversekből, mert ezekből úgy tűnik, hogy a Kolossé levél első fejezet, 5., 6. és a 23. versben, hogy mintha ez a világszéles ige hirdetés ez már megtörtént volna. Emlékeztek, mit írt Pál? Már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangélium, mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is. 23. vers, el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt. Akkor most hogy is van ez? Igen, ez a felhívás Jézus halálát követően a tanítványokat és az akkor Krisztust követő embereket nagyon mélyen érintette, és az akkor ismert világra, televízió, repülőgép, autó, rádió, minden nélkül, az egész világra nagyon gyorsan eljutott ez az üzenet, és nagyon sokan elfogadták. Tehát az akkor ismert világban ez így volt, ahogy itt írja Pál apostol, és hogy eljutott az egész világra. De azóta a világ nagyot változott, és a távol lévő pogány népeknek az evangelizálása, ugye a csendes óceáni szigetekre, vagy bármire is gondolok, az mostanában kezdődött meg, és teljes erővel folyik. De ez az egyik része. A másik része, tehát, hogy el kell érni mindenkit, és mindenkinek el kell mondani. Ez az első üzenet. Az üzenetnek a másik felszólítása, vagy másik tartalma az, hogy még egyszer, amikor azt mondja Jézus, hogy bizonyságul. Tehát azokról is, akik hallották, akik tudják, azoknak egy utolsó bizonyságul, egy utolsó kegyelmi felhívásként az evangélium ismét szól, tekintettel arra, hogy Jézus hamarosan visszatér, tekintettel arra, hogy az ítélet idejében élünk, és tekintettel arra, hogy nem sokára lezárul a kegyelmi idő. Tehát ezért mindenkinek fel akarja hívni a figyelmét arra, hogy igen, Jézus jön, nem sokára jön, azt vannak megelőző események is, és mindenki ennek a tudatában legyen. Nem mondhatja azt, hogy nem tudja. A Jelenések könyve 14. fejezet 6. versénél ugye erről beszéltünk, hogy egy speciális figyelmeztetéseket is tartalmaz ez a vers, amellett, hogy olvashatjuk azt, hogy mindenkinek szól. Mi az eredménye ennek a nagy evangélium hirdetésnek, amiről szól? Milyen eredményt várunk? A hármas angyali üzenet úgy fejeződik be, hogy itt van a szentek békességes tűrése, vagy a helyes fordításban, az eredeti fordításban az álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Hogy ez a vége az üzenetnek. De ehhez a igéhez, ha végig gondoljuk, akkor még egy üzenet kapcsolódik, vagy még egy ige kapcsolódik. Jelenések 12. fejezetnek a 17. verse. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőjével, akinél van a Jézus Krisztus bizonságtétele. Tehát azt kell látnunk legelőször is, hogy ez a két ige hely az ugyanarra a népre vonatkozik. Ugyanarra a népre, akit az utolsó nagy evangélium hirdetése összegyűjt. Erre a népre, akit összegyűjtött. Ez abból is kiderül, ugye a 12. versben, kicsit megpróbálom lassabban mondani, hogy tudjátok követni. 12. versben ugye egy összegyűjtött népről van szó. Ugye ott szó van a hármas angyali üzenetnek a igazságairól, a figyelmeztetésről, a felhívásról, és amikor ez elhangzik a harmadik angyal üzenete is, a 12. vers úgy kezdődik, hogy itt van, vagyis van egy nép, akit az jellemez, amit itt az előbb olvastunk, hogy álhatatos, akik megtartják Isten parancsolatait, és jellemzi őket a Jézusnak a hite. Utána következik majd a következő versekben az aratásnak az eseményei. Most ez a hármas angyali üzenetnek a végén a 12. vers egyezik az előbb említett 12. fejezetnek a 17. versével, mert ott meg arról olvashatunk, hogy ezeknél az embereknél, ennél a csoportnál a szövegeknek így fordítja Károly, hogy az egyebekkel az ő magvába a valókkal, ami pontosan így hangzik, hogy az ő magvának maradékával. Ki az ő? Tehát emlékeztek még az ígére? Megharagudik a sárkány az asszonyra, és elmérni, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvának valókkal. Kinek a magva? Az asszonynak a maga. És ki az asszony? Az igaz egyház, ugye? Az igaz és tiszta egyház. Tehát az ő maradéka azzal, akik a Isten hűséges egyházát szimbolizálja, tehát a tiszta asszonynak a maradékával. Tehát mindkét helyen ott szerepel a szembetűnő jellegzetesség, vagy jellegzetességek. Az egyik az, hogy Isten parancsolatainak a megőrzése és megtartása. Ezt mind a két helyen megtaláljuk. A maradéknak ez egy döntő szempontja, hogy az Isten parancsolataihoz hűségesek. Ami még jellemzi azt, hogy ez milyen időszakban történik, az abban a beazonosításában a 12. fejezet 14. verse segít. Nem tudom, ha valakinek nyitva van még a Bibliája elolvasná, tehát 12. fejezet 14. verse.
De az ünnep két nagy sasszány, hogy a kígyó ezzel elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy takáltassék ott ideig, időkig, két időknek feléig.
Igen. Tehát van egy profétai időszak megjelölve ebben a fejezetben, az ideig, időkig és az idők feléig, ami több helyen jelen van a Biblia. Már Dániel könyve beszél erről, a Jelenések könyvében is több helyen találkozunk arról. Tehát ennek az időszaknak 1798-ban lett ennek a profétai időszaknak a vége. Tehát ez a maradék, ez a mag, ez az asszonynak a magva, ez 1798 utáni időszakra vonatkozik. Na most, ha ezt így végig gondoljuk, hogy van két igehely, ami gyakorlatilag ugyanarról szól, hangozni kell az üzenetnek van egy tartalma, minden emberhez el kell, hogy jusson, ez 1798 után indul, Jézus eljövetelével fog befejeződni, és akkor ezek után azt kell megnéznünk, hogy milyen jellemvonások jellemzik ezt az összegyűlt népet, vagy talán mondjuk így, hogy a maradékot. De mielőtt ezt megnéznénk, ezeket a jellemző vonásokat, nézzük meg azt, hogy mit jelent azt, hogy maradék. Ugye a maradék az egy kulcsfogalom a Szentírásban. És nagyon, nagyon fontos jelentősége volt nagyon sok időszakban is. És ugye említettem már, hogy főleg régebben sokszor hallottuk azt a megállapítást, hogy az adventi nép az a maradék. Miért is? Tehát nézzük meg, hogy mit jelent a maradék. A károlyi fordításban, ugye a 12. helyzetben az egyebek, egyebekkel, az ő magvával valókkal, mert ugye ez egy több értelmű görög szó, ami azt is jelenti, hogy többi, egyéb, de ez egy másodlagos értelme a szónak. Az elsődleges értelme az, hogy hátralévő, megmaradó maradék. Tehát az ő maradékával. Ja, az Ószövetségben három héber szó is jelöli a maradék fogalmát, és nagyon sokat mondó ezeknek a szó szerinti jelentése, hogy ami megszabadult, ami megmenekült, második jelentése, ami megmaradt, a harmadik pedig, ami meghagyatott, megtartatott. Tehát azok, akik valahonnan megszabadultak, vagy megmenekültek, azok, akik valamilyen helyzetben megmaradtak, vagy valamilyen alkalom folytán, mint a takarításról, amit mondtam példát, hogy akik megmaradtak, vagy akik meghagyatott, akik megtartottak. Az Új Szövetségben háromszor van szó a maradék népről, a Jelenések 12. fejezet 17. versében, aztán a Római Levél 9. fejezet 27. és a 11. fejezet 5. versében is szó van erről. Ott mind a három helyen a hipoleima szót találjuk, az eredeti szó, ami ezt jellemzi. Ennek a fontosságát azt is jelzi, hogy van a Bibliá konferencia által kiadott Biblia kommentár, amely elég részletesen tárgyalja ezt a kérdést, és abból szeretnék néhány gondolatot most felolvasni. A maradékról történik említés az ótestamentumi szövegekben, mindazokon a helyeken, ahol az izraeliták olyan csoportjáról van szó, akik túlélték valamilyen szerencsétlenséget, például háborúk, fogság, járványok, éhínség, vagy ehhez hasonlók, akik kegyelemből megmenekültek, és tovább éltek Isten választott népeként. A többség újból és újból hitetlenséget tanított, de minden időben volt egy maradék nép, amely nem bukott el. Ha segítenétek, és valaki Ezrás könyvét megkeresné, és ott a 9. fejezet 13. versétől a 15. verséig, de akkor azt hiszem, hogy a mikrofon miatt én is megkeresem, és így talán jobban hallható lesz. Tehát Ezrás könyve 9. fejezet 13. verse. Mindazok után pedig, amik ránk jövének gonosz cselekedeteinkért és nagy vétkünkért, hiszen te, mint Istenünk, jobban kedveztél nékünk, semmit mi, mint bűneink miatt érdemeltük volna, adád nékünk-e maradékot? Hát megrontjuk ki ismét parancsolataidat, és összeházasodunk ki ez utálatos népekkel. Nem fogsz-e haragudni ránk, mindaddig még megemésztetünk, hogy sem maradékunk, sem hírmondunk ne legyen. Ó, Uram, Izrael Istene, igaz vagy Te, mert meghagytál minket maradék gyanánt, mint Te mai nap bizonyítja. Mi előtted vagyunk vétkünkben, és nem állhatunk meg előtted emiatt. Hát itt is egy olyan eseményről, sorozatról van szó, aminek a végén egy maradék maradt. Ugye elkövették azt a bűnt, Isten ennek meghozta a büntetését, és volt egy maradék, aki ebből megtanulta, vagy hát megtanulta, sokkal jobban elmélyült bennük ez Istennek az akarata, és maradékként tovább folytották azt az életet, amit Isten kért, és hogy bemutassák, és azt szerint éljenek. Tehát a maradéknak ígérte meg Isten, hogy elküldi hozzájuk a Mesiást, a maradék kívánja Isten befejezni az evangéliumnak a hirdetését, a pogányokhoz eljutatni az üzenetet. Minden egyes esetben, amikor a maradékról olvasunk, ők alkották az utolsó, még meglévő eredeti ráncszemet. Azok, akik ragaszkodtak az eredeti isteni kívánalmakhoz, ragasztottak az Istenhez, az ő parancsolataihoz, az ő utasításaihoz. Tehát ezt jelzi a Biblia a maradéknak. Ábrahám óta mindig volt maradék, ha megnézitek a Bibliát, amely Isten kegyelme folytán betöltötte ezt a szerepet. Sőt, Római Levél 14. fejezetében olvashatjuk az 5. versben, eképpen most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Tehát maradék minden időben volt. Ugye tudjuk azt, hogy a zsidók elvetették a Mesiást, megtagadták a szövetség iránt való engedelmességet, ezért Isten országa elvétetett tőlük, és azt mondja Jézus, hogy oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Tehát egy olyan maradékot, vagy egy olyan lehetőséget adott, vagy azoknak adta a lehetőséget, akik megtermik a gyümölcsét, akik elhiszik, akik elfogadják, akik megteszik azt, amit az Úr kér tőlük. Egyébként ehhez érdemes elolvasni a római, már ahhoz, hogy ez a zsidóság elvetése, és hogy kik folytatták, a 9-10-11. Fejezetben Pál erről nagyon részletesen beszél, hogy mit is jelent ez. Ez egy hosszú biblia tanulmány ennek a három fejezetnek a tanulása, vagy hát tanulmányozása, hogy azt jól megértsük. Tehát most a keresztény egyház lett a utódja annak, ami eredetileg Izraelnek a megbízása volt. A keresztény egyház lett az utód. Mi következett a keresztény egyházban néhány évszázaddal később, hogy Jézus meghalt? Bekövetkezett a hitelhagyás. Ugye, megint jött az, ami volt annak idején Izraelben, mindig jött valamilyen hitelhagyás, mindig volt, amit valamit megszegtek, amit nem úgy tették, nem azt tették, ahogy kellett, és jött egy időszak, ami ugye 1260 évig tartott, és ebben a hosszú időszakban a több-kevesebb sikerrel, de a pápai hatalom állandóan nyomorgotta azokat, akik hűségesek voltak, akik Isten szava szerint akartak élni. 16. században Isten életre hívta a reformációt. És ezt arra akarta felhasználni, hogy kivezessen egy maradékot ebből a helyzetből. Az úgynevezett titkos Babilonból. És akkor különböző protestáns csoportok jelentkeztek, jöttek elő. De mi történt ezekkel a protestáns csoportokkal? Egyik a másik után megelégedett azzal, hogy felismert egy világosságot, és ott megállt, és nem akarta megismerni a teljes igazságot. Akkor Isten elhívott még egy csoportot, azok felismertek valami más, de ők is megragadtak ott, és ez elég sok esetben így történt. Megelégedetté voltak, és ott megragadtak. Amikor eljött az az időszak, amikor a pápai uradalomnak a vége lett, akkor viszont Isten elhívott, Istennek volt még egy elhívása. Még egy népet elhívott, még egy maradékot, ugye erről olvastunk Jelenések 12-17-ben. Tehát ez a maradék egyenes leszármazottja annak az ágnak, amelyet Isten választott népének neveznek, amely túlélte a sárkány mindennemű üldözését. Emlékeztek, ha a 12. fejezetre emlékeztek, hogy mi történt akkor, ugye a maradékkal, a hűségesekkel, hogy mi mindent tett Sátán azért, hogy elpusztítsa Istennek az akkori népét. Ugye olvastuk ezt az időig és időnek feléig tartó sötét korszakot, hogy azt is túlélte, és utána Isten elhívott egy újabb maradékot, akinek ezt a feladatot Isten újra adta és újra végezte. ...1798 óta, amikor végre lett ennek a hatalomnak, több új vallásos csoport és egyház keletkezett és jelentkezett. Mi alapján tudjuk megállapítani azt, hogy melyik az az igazi maradék, akit Isten elhívott, akire gondolt? Vajon az adventi nép az? Hát milyen szempontok alapján tudjuk azt eldönteni? A legszembetűnőbb volt az igékben az, hogy a maradék megőrzi Istennek a parancsolatait. A Máté evangéliumának olvastuk a 28. fejezetben Jézus azt mondja a tanítványoknak, amikor hozzájuk ment, hogy a 18-tól a 20. versről beszélünk, azt mondta nekik, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, azért menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy
megtartsák,
és jön egy szó, hogy mindazt. Hát eddig az volt, hogy valamit felfedeztek, mondjuk azt, hogy a keresztségnek a módját, vagy bármi mást, de az van, hogy tanítsátok mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én veletek leszek a világ végezetéig. Most ez a tanításra való parancsolat, ez a mindazt, ezt jobban megérthetjük, vagy alátámasztja talán azt, amit Jakab ír a 2. fejezet 10. versében. Hogyha valaki az egész törvényt is megtartja, de véd egyet, akkor az egész megrontásában bűnös. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy mindazt, akkor Jakab azt mondja, ez az összes parancsolatot jelenti. Hát melyik az a nép, melyik az az egyház, melyik az a közösség, amely ennek a jelenvonásnak megfelel? Abban az értelemben, hogy egyet sem megrontva, mindegyiket megtartva, beleértve a 4. parancsolatot is, ezt a körülnézünk ma a világba, ez az adventi népre jellemző. Akkor a második fontos pont, ami elhangzott, hogy megtartani a Jézus hitét. Vajon ez is jellemző, vagy erre is mondhatjuk azt, hogy igen, ez ránk is jellemző, vagy ránk jellemző? Mit jelent azt, hogy Jézusnak a hitét? Ez azt jelenti, hogy igen, mi az Isten parancsolatait megtartjuk, azokat követjük, de nem törvényeskedő módon. Most azt a törvényeskedőnél talán hozzam példának a farizeusi módon, mondhatnám azt, hogy ők voltak a törvénynek ez a megtartása. Tehát nem törvényeskedő értelemben teszik. Ugye a keresztény egyházaknak a nagy része úgy véli, vagy azt tanítja, vagy azt mondja, hogy megszűnik a törvény, eljött a keresztény szabadságnak a korszaka, ugyan vannak erkölcsi kötelezettségek, de ezeket nem határolják körül következetesen, és válogatnak a parancsolatok között. Volt egy egyházaknak egy közös nyilatkozata, nem tudom, ezt olvastátok-e, hogy a házassággal kapcsolatban több egyház aláírta a katolikus egyház is. Ugye, hogy a Isten az ember, tessék, igen, hogy teremtette az embert, és a házasság egy nő meg egy férfi kapcsolata. Néhány héttel később olvasom a, talán nem mondom ki, hogy melyik egyház vezetőjének a nyilatkozatát, ahol elhatárolódik erről, ettől, hogy ő ezt nem vette észre, hogy benne van, talán benne se volt, ez nem így van, el kell fogadni mindenkit, aki akármilyen beállítottságú is. De már mindjárt ott volt az értelmezés. Tehát, hogy vannak erkölcsi törvények, vannak tanítások, van törvény, de a maguk értelmezését adják hozzá, és ez most már egyre inkább terjed, és egyre inkább így van. Erről Ted Vizion is beszélt, emlékeztek, hogy ez a világ ebbe az irányba milyen rohamosan halad. De azt nem, nagyon kevesen, vagy nem is tudom, hogy tanítja-e valaki, hogy a törvény sérthetetlen, hogy a törvény örökértékű, és hogy ez lesz az ítéletnek a mértéke, vagy mércéje. Ezt nem látják, és nem tanítják. Hanem, ugye most meghalt egy sportoló, én nem hiszem, hogy ő bármilyen egyháznak a tagja is volt, de már a világi pogány újságok azt mondták, hogy hát Szilveszternek itt el kell kezdeni, hát ha már az égből nézel ránk, akkor neked már jobb, mert te már boldog vagy. Tehát ez már annyira benne van a közgondolkodásban, függetlenül attól, hogy ugye egyházi tanítás, vagy függetlenül attól, hogy valaki nem is hisz semmiben. De akkor miért nem törvényeskedő módon tesszük mi ezt a parancsolatokhoz való ragaszkodást? Azért olyan módon, amit Pál apostol ír a galatiaiaknak írt levelének a 3. fejezet 24. versében, hogy eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazoljunk meg. Tehát nem azt tanítjuk, hogy a törvény megtartása ez az üdvösségnek a feltétele, hanem a törvény, persze, hogy meg kell tartanunk a törvényt, de a törvény bennünket Krisztushoz visz. És a Krisztusban való hit az, ilyen módon a Krisztusban való hit az. Hogy a törvény ránk mért ítélete, vagy elköltség, tökéletlenségünk, azok odaüznek a szabadító Jézus Krisztushoz. És Jézus Krisztusban látjuk a mi megváltásunknak a megoldását. Jézus Krisztushoz vezet bennünket a törvény. Viszont azt is mondjuk, vagy tanítjuk, hogy Krisztus éppen azzal szabadít meg bennünket teljesen, hogy visszavezet a törvényhez. És azt mondja, hogy ha a törvényt betartjátok, akkor vagytok jó helyen, és azok az alapelvek azok, amelyek benneteket így úgy vezetnek. Meggyőz a törvénynek, Isten életrendjének az igazságáról, de van még egy, amit Jézus Krisztus megtesz. Hova írja be a törvényt? Ami szívünkben. Tehát nem csak egy külsőleges előírásnak engedelmeskedünk, hanem ez az életünknek a része lesz. De nem csak, hogy a szívünkbe írja be, hanem mit tesz még? Erőt ad a megtartásához. Na, sokszor tudjuk a törvényt, talán a szívünkben is van, de mégis elbukunk. Szívünkbe írja a törvényt, erőt ad a megtartásához, segít annak abban, hogy az szerint, az alapelvek szerint éljünk. És a hit általi megigazulást nézd, így értjük. Jézus Krisztushoz vezet a törvényt, Jézus a törvényt, ami szívünkbe írja, és a Szent Lelk által segít abban, hogy a mi életünk ez ilyen legyen, és ezt járja át. Tehát mi Jézus Krisztust így magasztaljuk fel, mint egyetlen szabadítóunk és üdvözítőt. Egyébként a Jézus hite, amit ott olvashattunk, az eredeti megjelenése az, hogy bizalom, ráhagyatkozás. Tehát a Jézusban való bizalom, Jézusra való ráhagyatkozás. de benne való rendíthetetlen bizalom. Van még egy gondolat, mindjárt befejezem, hogy a 12. fejezet 17. versében van még egy gondolat. Mi van ennél a népnél, ennél a maradéknál? Jézus Krisztusnak a bizonyságtétele. És ezt tudjuk, hogy ez mit jelent a Bibliából. Jézus Krisztus bizonyságtétele a profétaságnak a lelke. Vagyis ennek a maradékra ez is vonatkozik. A profétaság lelkéről majd legközelebb, ha jövök, szeretnék bővebben beszélni, hogy mit is jelent ez. Hát ugye el szoktuk azzal intézni, hogy Ellen White, és akkor nem tudjuk, hogy mit jelent ez, és mi az, ami emögött van. De az, hogy a profétaság lelkének, vagy a profétai üzenetnek el kell hangoznia, arra van egy közvetett bizonyítékunk is. Jézus a második, Máté Evangélium 24. fejezetében Jézus mire figyelmeztet bennünket? Lesznek hamis proféták. Ugye, tehát hamis Krisztusok. Tehát ha vannak hamisok, akkor van eredet. Van igaz proféta, és van igaz, ami elhangzik. Tehát ha valamit hamisítani, ahhoz kell lenni az igaznak is. De erről majd több oldalról is körül fogjuk járni ezt, hogy miért is van ez, vagy mivel is kapcsolódik ez. Tehát ugye a 19. fejezet 10. első határolja be, hogy azt tudja, hogy a Jézus Krisztus, a profétaság lelke. És nagyon sokszor emlegetjük így White testvérnek a munkáját is, erről majd hagyj beszéljünk később. De ez még jelent valamit. Nem csak azt, hogy Jézus elhívott, Isten elhívott egy profétát, hanem, hogy a maradék, a nép, akit elhívott, az becsüli a proféciákat, tanulja a proféciákat, megérti a proféciákat, helyesen értelmezi a profétákat, és hirdeti a proféciákat. Tehát ennél a népnél, ha ott van a profétaság lelke, ott van, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak egy szeméről beszélünk, ha bár Isten segít azzal, hogy elküldött valakit, hanem hogy az egész maradéknak ez egy fontos feladata. Nem csak feladata, mert nagyon sokan mondtátok itt néhányan annak idején, hogy akkor döntöttem a megtérés mellett, amikor a proféciáknak az igazságait megismertem. Tehát az ehhez való, ebben való járásunk, ezzel való kapcsolatunk, ennek a tudása, értelmezése és nyilván ennek való megélése és ennek ezzel alapján való hirdetése az, ami feladatunk, és nyilván ez az ő népe ezt teszi. Hogyha erre azt mondjuk, hogy ezek alapján meg tudjuk állapítani azt, hogy az adventi nép az, aki ebben az időszakban a maradék. Kimondhatjuk ezt így?
Igen.
Igen. Akkor egy dolgot azért még szeretnék hozzátenni, hogy az adventi nép, az egyház, az nem egyedül üdvözítő egyház. Talán más oldalról azt mondanám el, hogy aki ennek a népnek a tagja, benne van a gyülekezet népsorban, az nem jelenti azt, hogy a maradékhoz tartozik. És azt tudjátok, hogy hol derül ki? Megint egy külön igazszolgálat lenne a rostálásnak az ideje. Amikor Isten elvégzi ezt, vannak az adventi nép között is hűtlenek, vannak akik látszólagos keresztények, vannak akik nem teljes szívből tartoznak közéjük. Tehát maga nem az egyház tagság üdvözít, ezt akarom ezzel mondani. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy én adventista vagyok, akkor aztán az üdvösség biztosító van, és én vagyok az, aki a maradék is, akkor az üdvösség már az enyém. Nem tudom, ez így ennyi idő alatt mennyire volt érthető, vagy mennyire volt összefoglaló, de én úgy éreztem, hogy ez nem baj, ha újra átgondoljuk, hogy Istennek minden időben volt egy maradék népe, most is van egy maradék népe. Mi jellemzi ezt a maradék népet? Ezt az igében hol találjuk meg? És hogy mit jelent ez? És a legközelebb erre járok, majd akkor egy ilyen rövid tanulmányban beszélni fogunk a profitaság lelkének a fontosságáról, és hogyan volt ez a régebbi időkben, a Biblia mit mond erről, és hogyan kell ezt értelmezni. Én nem szoktam verset mondani, nem is tudok jó verset mondani, de azért egyet elolvasok befejezésül. Van egy csöp nép a népek tengerében a többi közt. Zarándok, hontalan. De szeme áthat az ég fényességén, mert azon túl örök hazája van. Neked kell elmondani. Marognyi nép, de hite sziklát törd el. Istenen kívül nem néz egyebet. Szemében ott ég Jézus csodás hite, és zászlaján a hármas angyeli üzenet. Megszentelt nép, jövendőlések népe, bátor szavától borzong a világ. 21. század ingó bábelének viszi az Isten ultimentumát. És ha megvetéssel, s üldözéssel sújtja a rossz világ, mit menteni akar, reménnyel néz a közelgő királyra. Bizony jövel, Uram Jézus, hamar. Amen.
Áldásos Isten tiszteltünket, a 306-os számú ének első kettő versével, ima után pedig a harmadik, negyedikkel zárjuk. 306-os számú ének első kettő versét énekeljük felállva.
Közünk állva, vagy leberül
állva.
Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma, a szent ígére épül, de lelki temploma. Leszálltam egyből hívni, és eljegyezni őt. Megváltva drága vérét, a váltságban hívőt. Kihívott minden névből egy lelki népet is. Gyújt egy keresztség, és egy hit egyesít. Csak egy nevet magasztal, csak egy cél mondja őt. És egy terített asztalt, már mindig új erőt.
Ennyi édesatyánk, hálával tölt el bennünket, és bizalommal tölt el bennünket az is, hogy amikor a világ a bűn miatt erre a sorsra jutott, amikor emberiség elkövette azt, hogy ellened lázadt, és annyi gonoszságot elkövetett a történelem során, Urunk, neked mindig volt egy maradék néped, hogy az igazság mindig tovább terjedt, és ha csak néhányan, kevesen is voltak, nem a mennyiség volt a fontos, Urunk, hanem az, hogy a Te igazságod fennmaradt. Mindig volt az, aki hirdette azt, aki hűséges volt. És Urunk, köszönjük, hogy ma is van egy nép, akit elát tekint, akit a maradéknak hívhatsz, aki megteszi azt, amit kérsz, hirdeti a Te üzenetedet, az örökkévaló evangéliumot, hogy Jézusunk, benned van a megoldás, hogy Te meghaltál értünk, hogy Te vállaltad ezt a hatalmas áldozatot, és ott állsz, Urunk, az ítélet során is, és helyettünk Te viseled el bűneink büntetését. Urunk, köszönjük, hogy a mi mi a te népedhez tartozhatunk. És köszönjük, hogy ennek a korszaknak nem sokára vége lesz, és eljössz, és eljön az ítéletnek, az aratásnak az ideje. És amikor ott lehetünk majd a te országodban, már a pandémia, a betegségek, a gyász, a nyomorúságok nélkül, és az a végtelen korban újra átélhetjük azt, amit a teremtéskor adtál az emberiségnek. Urunk, vágyunk arra, hogy mi ennek részesei legyünk, és kérünk, fogadd el a mi életünket. Jézusunk, helyezd a mi szívünkbe a te törvényedet. Adj erőt annak elfogadására, megtartására. Hát, hogy ezt szívből tegyük, szeretetből. Urunk, fogadd el a mi hálánkat, dicsőítésünket a mai napon is. Köszönetet mondunk még egyszer mindazért, amit tőled kaphatunk és kapunk. Amen.
Amen. Amen.
Megkezdett 306-os számú ének, 3. és 4. versét énekeljük.
A világ fejedelme föltámad ellenem, nagy nagy is tudománytól gyalászatik neve. Meddig az éjszaka, s hóbajban küzdelemben meghajszolt megletet, de szent megújulásért és békéért te fel. Mígy látom a győzedelmes egyház urával egyesül.
És Jézus proféta így ír erről, így szól az Úristen. Imi felemelem kezemet a népekhez, és előttök zászlómat felálltalatom. És elhozzák fiaidat örökben, és lányaidat vállukon hordoztatnak. És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid. Arccal a földre borulnak előtted, és lábaid barátnyalják. És megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.